Hulladékgazdálkodás.
Szelektív.
Energetika.
Megújulók.
Másfél fok.
Klímaszorongás.
Közlekedés.
Karbonlábnyom.
Gazdaság.
Körforgás.
Háztartás.
Ecet.
Ember a földön.
Nemes Takács Katával.
És Bartus Marcival.
Üdvözlöm Önöket, én Nemes Takács Kata vagyok.
Én pedig Bartus Marci.
A mai Ember a Földönben pedig a vendégünk egy fantasztikus nő, én már nagyon vártam ezt a beszélgetést, zöld témában lényegében megkerülhetetlen. Vendégünk lesz Nagy Réka, azaz Öko Anyu, ha tehetik, tartsanak velünk. Annyira jó, izgalmas, teljes életet lehet így élni. Ez egy kis csoda, amiben jó benne lenni. Semmi nem hiányzik az életünkből, csak mindent egy kicsit másképp csinálunk, és ez nagyon jó nekünk.
Hát ezt te mondtad, Réka. Szia, üdvözlünk a műsorban.
Szia, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Örülök, hogy itt lehetek, sziasztok.
Mielőtt egyébként belevágnánk, Réka, van egy kis játékunk, úgynevezett zöld lottó, így neveztük el. Látsz magad előtt egy üveg burát, amiben nagyon sok kifejezés, szó, minden tartalmaz, ami a zöld élet, vagy annak velejárója, vagy szeretnénk, hogy velejárója legyen, valami van benne. Hogy arra kérünk, hogy húzzál már belőle hármat, és egyesével, ha lehet, mutasd meg nekünk a kamerába, hogy mit húztál,
ja.
És mondj róla egy vagy két mondatot, ami zsigerből eszedbe jut.
Jó, és utána felhúzzátok majd a redőnyt, mert hogy van benne valami.
Ja, tényleg van benne, van. Igaz, jogos.
Elnézést.
Ebből is látszik, kedves hallgatói nézői, hogy az átlag korosztály ennél az asztalnál még akkora datálható, amikor van benne valami játék futott a tévében, de mind gyerekek voltunk még.
Igen, mindannyian.
Martitán még nem is él.
De már.
Már. Mi az első szó?
Hát jegesmedve, egy jó jegesmedvét húztam, erről kettő dolog jut az eszembe. Most nézem a Michelle Obamáéknak a filmjét, az óceánokról, és nagyon-nagyon tetszik ez a keretezés, ami, ahogy ők ezt megfogták, ezt a témát, nagyon érdekes, nagyon-nagyon példaképem, az egyik példaképem Attenborough, de ez mégis egy picit más, és nagyon tetszik benne, és ott nagyon-nagyon erős jegesmedvés képek voltak. A másik pedig a klímakommunikáció, nagyon sok mindenről fog ez nekem ma eszembe jutni, hogy nagyon fontos, hogy tudjunk ezekről a kérdésekről, de hogy nehezebben tudunk cselekvésbe csatornázódni, hogyha ennyire távoli dolgok égnek be nekünk, akár képi szinten is.
Mint a
jegesmedve. Az ökológiai kérdések kapcsán, holott itt is, itt van Magyarországon is számtalan olyan probléma van, és néha nagyon-nagyon fájdalmas kép, vagy tendencia, amivel jobb lenne, tehát jó lenne ezeket is látni, és megérteni mondjuk a sajtóban.
Oké.
Okay. Na nézzük.
Felírod?
Jaj, várjál, rögtön kettő. De akkor jönni akar, akkor jönni akar. Így is van. Greenpeace. Na, és a jeges medvék. Nagyon szeretem és fontosnak tartom a Greenpeace-nek a munkáját. Az egyik kedvenc ilyen vezérmondatom, amit egy konferencián hallottam jó pár évvel ezelőtt, tényleg ilyen 6-7 éve lehetett, az Mező Jánostól származik, és ez az, hogy újra kell definiálnunk a boldogság fogalmát. És amit felolvastál idézet, szerintem ez erre rímel, és utána amúgy is, de hogy ebben egy nagyon erős, komoly úton van a családunk, és szerintem nagyon izgalmas, és ezt a mondatot Mező Jánosnak köszönhetem a Greenpeace-től.
Uh-huh. Greenpeace nagyon sok támadás éri egyébként, szerintem olyan emberek részéről, akik nem feltétlenül látnak bele az ő teljes munkásságukba. Neked van bármilyen szinten ellenérzésed a Greenpeace-szel kapcsolatban? Vagy meg tudod őket szíved teljes kerekségével védeni, amikor bírálják őket?
Szívem teljes kerekségével meg tudom védeni őket mindig, mert hogy tudom, hogy miért dolgoznak, és ez nagyon fontos. Az eszközeik kis kipróbált eszközök, és én klímakommunikációt tanultam 4-5 évvel ezelőtt, és ezzel foglalkozom most már az ökoanyu mellett 7-8 éve. És erre azt mondom, hogy bár vannak klímakommunikációs alapvetések, de szerintem az is nagyon fontos, hogy én ebben is úgy vagyok, hogy biodiverzitás, azaz, hogy virágozzék minden virág olyan szinten, hogy több típusú kommunikációs technika több irányba tud elérni, több ember tud elérni, úgyhogy én így nézek a Greenpeace-re mindig.
Hogy nekik tök megvan a saját közönségük, akik így is ebben a stílusban akarják hallani.
Igen, ezek mozoghatnak, változhatnak, tehát hogy de az, hogy amit ők csinálnak, az egy nagyon fontos munka ezen a területen.
Szuper.
Jaj, még van egy ilyen, várjatok. Jaj!
Na tessék.
Bele a közepébe. Faültetés.
Na folytassuk.
Hát itt most egy szerelem projektről tudok rögtön beszélni, ugyanis tavaly augusztusban megtalált Köves Alexandra ökológiai közgazdász írt nekem egy e-mailt, hogy szia Réka, itt van egy projekt, nagyon szimpatikus emberek, szeretnének valamit, hogy valamit tudsz nekik, egy kis kommunikációs támogatást csinálni, fantasztikus emberek, stb., de szerintem ez jó lenne. És én mondtam, hogy jó, hát egy-két órás, vagy kétszer egy órás ilyen tanácsadás bele tud férni az életemben, nézzük. És ott szembesültem azzal, ami nekem annyira nem volt látható az utóbbi időben, vagy nem ezen volt a fókuszom, hogy az erdő pusztítás az mennyire komoly probléma Magyarországon. Tehát az ültetés előtt azt kéne megvédenünk, amink
tehát,
van.
Tehát, hogy mi minden erdőségünkből kitermelünk mindent.
Így, ahogy mondod, hát az a legkeményebb, az a igen. Felfoghatatlan kategória, és elkezdődött egy közös munka, tényleg fantasztikus emberekkel, és egy olyan összefogás alakult ki, hogy én azóta is itt dolgozom önkéntesen.
Mert amúgy gondolom nagyon ráérsz.
Így, ahogy mondod, tehát ahogy a férjem nagybátyja szokta mondani, amíg pihenek, addig levágni, addig megcsinálom. És ez az Erdőszeretett Szövetség, ez most alakult meg, egy hete voltunk Sopronban, és úgy képzeljétek el, hogy sok mindennek az összejátszása, tehát nem csak azt mondom, hogy a kommunikációs technikák, de hát azért én nem vagyok egy sírós lány, de azért ott többször majdnem eltört a mécses, mert egyszerűen az, hogy vadidegen embereket az országból, konkrétan Sopronba, tehát így megjelentek az emberek egy tölgyfa körül, életemben nem láttam őket, tehát civil vakrandi, tényleg, én olyanom meg még sose voltam, de szintén bepótoltam oda-vissza, és egy érdemi munka zajlik, tehát hogy most ezt úgy képzeljétek el, hogy van egy Discord felületünk, azon már munkacsoportok vannak, és abban a pillanatban, amikor meg végül 13-an írtak alá egy petíciót, de rájöttünk a petíció kiírójával, hogy hát ezzel sokra nem megyünk. És akkor hogyan lehetne ezt az erőt, ami a mögött van, cselekvésbe és közösségbe csatornázni, és egy teljesen más típusú munkához láttunk hozzá, és ez a fajta kommunikáció, ez a fajta hozzáállás, mint a mici mackók jöttek a mézre, tehát, hogy fantasztikus érzés, és képzeljétek el, hogy elmentünk Sopronba, magunk se értjük, hogy mi történik, Bükki Tamás egyébként, dr. Bükki Tamás a petíció kiírója, elképesztő szakmai egyeztetések zajlanak, konkrét akciótervek, most épülnek fel a social csatornáink, ezek, én a kommunikációs stratégiát vállaltam, és hát egy emberkísérletben vagyok, az úgynevezett civil részvételi szerkesztőség kialakítása.
Wow.
Drukkoljatok, oh, de...
Hát nagyon izgalmasan hangzik. Na tényleg, komolyan, nagyon.
Az, és az is, és tudjátok mi van, hogy annyiszor vannak ezek a, tényleg tele van, tehát azért a fősodrú média, nagyon sokszor ugye ezt a katasztrófista diskurzust úgy szoktam lefordítani, hogy hashtag mind meghalunk, tehát ebből kijönni, és a cselekvés irány emberekkel kapcsolódva menni, és ez egészen megdöbbentő, tehát én ezekből tankolok, 15 éve már szerintem én már padlót nyalnám, tehát hogy ez arcon csúsznék mentálisan, és ezek nagyon-nagyon-nagyon sok erőt adnak, és képzeljétek el, ez már egy Greenpeace mindent behozok nektek, tehát hogy elmentünk, két nagy sétánk volt, ahol tanultunk az erdőről, gombászok vannak velünk, tehát mindenféle aspektus, rovarászok, bogarászok, tehát hogy nem tudom, hogy tehát aki benyúl valahova egy faod, és megmondja nekem, hogy ott milyen...
Hogy egy egész birodalmat megmutat.
Pontosan, igen. És ezek a birodalmak azok, amiket nem látunk, nem tudunk, nem igazán látunk rá.
És ez a tudás elment teljesen napjainkba, pláne
abszolút.
A városi embernél.
És hogy nem csak a fa, hanem maga az ökoszisztéma, az erdő, a stb. És akkor elmentünk második nap egy nagyobb sétára, ez egy erdőmeditáció volt, én még sose voltam, és mindenki, csendben sétáltunk az erdőben, és jöttünk visszafele, mindenki tudjátok, ilyen, de jó. És beléptünk a lővérekben volt, és beléptünk a kiskapun, és elkezdett egy ilyen kis zivatar, de közben sütött a nap. És mondtam, hogy figyeljetek, szivárvány lesz. És kézzétek el, fönt van a LinkedIn-en is, meg lehet nézni, hogy állnak, akkor már kevesebben voltunk, többen hazamentek, tényleg így ledermedve, és egy ilyen két teljes, tehát dupla teljes szivárvány. És így nem hittük el. És visszamentünk a tölgyfához, ahol találkoztunk, és mindenki ment haza. Úgyhogy ennek az építkezésében vagyunk, úgyhogy ez engem nagyon motivál, ez egy nagyon érdekes feladat.
Hát, hölgyeim és uraim, Nagy Réka, sokak által ismert nevén ökoanyu, most mondanék egy kis életrajzot Rékáról, mert így szoktuk egyébként kezdeni, és szerintem most már mindenkit elég érdekel, hogy kivel is beszélgetünk, aki eddig nem tudná. Mert Magyarország egyik legismertebb környezetvédelmi újságírója és véleményformálója, és mint tudjuk már egyébként több mint 10 éve klímakommunikációs szakember, vagy 15 éve?
15 éve van az ökoanyu, és 7-8 éve van a klímakommunikáció.
Igen, pont azt néztem, hogy több mint 10 éve kezdted a fenntartható életmód népszerűsítését, végülis az ökoanyúval, és ugye saját példáddal inspirálod másokat a zöldebb hétköznapok felé. Bocsánat, hogyha nem nézek mindig a szemedet, de az infókat látnom kell. Most tudtuk meg a műsor előtt, mi azt úgy emlékeztünk, hogy Rékának eddig 6 könyve jelent meg, de igazából ez 7, mert az egyik már akkora bővítésen esett át, hogy az a 7. könyvnek is beillik. Tehát, hogyha valakinek megvan, ez melyik című könyved volt a nagy bővítős?
Az Ökobaba.
Az Ökobaba, ami nekem a kedvencem, és pont nem hallottam, és mindjárt elmondom, hogy miért ez a kedvenc könyvem. Na jó, elmondom most. Az Ökobaba az egyik könyve Rékának, és azért a kedvencem, mert minden egyes barátnőmnek, aki gyermeket várt, és a születés már közel voltunk a dátumhoz, én ezt a könyvet vettem meg. És azért, és nagyon örültek neki, mert ugye mindenki el akart volna kezdeni, mosipelusodni, de nem mertek se, hogy információt találni valahonnan, és volt egy hiteles könyv, vagy van egy hiteles könyv, szóval Ökobaba az én egyik kedvencem, a többiről majd beszélünk. Nagy Réka rendszeresen tart egyébként előadásokat és workshopokat a fenntartatóság témakörében, ahol gyakorlati tanácsokkal látja az érdeklődőket, emellett pedig természetesen blogot és a közösségi média platformokat is használja, a blog is aktív még egyébként?
Úgy van, hogy én ezt egy ideje átraktam magazinra, tehát, hogy ennek ez is egy tudatos döntés volt, és igazából én ezt már keveset frissítem, mert azt látom, hogy a klasszikus tartalmak, ilyen blogos tartalmak különböző formátumokkal, de ugye átmentek a social-be, tehát hogy én ezeket így szoktam értelmezni. Úgyhogy jelenleg egy ilyen tudástárként működik. Tehát ott, akit ez érdekel online, tényleg szinte az összes receptem fönn van, csak ott jobban össze kell bogarászni őket, mint a könyvekben.
Van egy filozófiai rész egyébként, amit én azt gondolom, hogy ez a filozófiája Nagy Rékának, most így, ha egyeszem harmadik szemébe beszéljek róla, hogy azt vallja, hogy környezettudatos életmód nem jelent lemondást, hanem inkább egy tudatosabb és egészségesebb életformát. Célja, hogy megmutassa, a fenntarthatóság apró lépésekkel is elérhető, és mindenki hozzájárulhat a bolygó védelmélyes saját lehetőségei szerint. Ezáltal egyébként munkásságod és elhivatottság, én azt gondolom, hogy sokak számára tényleg inspiráció, és pont amiatt, amit már beszéltünk, hogy nem ez a nyomasztóan, hogy legyünk zöldek, hanem hogy tudunk cselekvéssel előrébb jutni. Szóval nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy.
Én még néhány dolgot, bocsánat. Marci, hozzáfűzni. Ja, bocs.
Nem, én akartam volna egy kérdést, annyit akartam megkérdezni, hogy hogy van Réka, mert erről nem beszéltünk, de előtte még mondd el, hogy mire gondoltál, Kata.
Mivel Réka, aki nagyon sok podcastot csinál, nagyon sok interjút készít, nagyon sokat beszélget zöld arcokkal, akár vagy másokkal. Én nagyon szeretem ezt a helyzetet, hogy most ő van faggatva, és azért szeretném azt is hozzátenni, hogy a zöld tartalmon túl elmondjuk róla azt, hogy ő a Pesti Estnél kezdett dolgozni, hogy aztán a film szemlébe volt szervező, hogy TEDx előadásokat tartott, hogy iszonyúan aktív tényleg a social médiában, hogy van 2 fenntarthatósági díja, és hát mi 3, tessék, ezt rosszul tudtam, van 3 fenntarthatósági díja, és hogy 2 futó podcastja is, de ezt majd te elmondod részletesen, hogy akkor melyik és mivel foglalkozik, mert ebbe egy kicsit belebonyolultunk. Szóval azon túl, hogy te egy nagyon hiteles zöld arc vagy, azért egy nagyon minőségi újságírással is foglalkozol, úgyhogy itt ezt szerettem volna csak a zöld részhez hozzáfűzni.
Igen, és igazából azért az lenne a kérdésünk, Réka, hogy mit ezt magadról végighallgattad, mert ugye csak beköszöntünk az elején, hogy hogy vagy, és hogy esetleg arról tudsz nekünk mondani valamit, hogy rád is olyan erősen hatnak-e a közélet változásai, mint ránk esetleg.
Mondjuk 2 hete, ahogy említettem, Isten bizony nem vagyok egy sírós lány, tehát az, hogy mondjuk reggel 8-tól 10-ig sírtam, az úgy eléggé, tehát zokogtam, tehát így fuldokolva, így.
Tehát akkor hatnak rád elég
mondjuk
durván.
Mondjuk így. Igen. Nem beszélve arról, hogy ha ennek terepe van, akkor
mindennek van terepe.
Ahogy mondtam, tehát a diverzitás,
Abban nagyon hiszel. Igen.
Én nagyon hiszek, és hiszek abban is, hogy hányféleképpen hogyan kommunikálunk. Ez egyfajta biodiverzitás, ugye akkor ott van a biodiverzitás, ott van a neurodiverzitás, és mindenféle diverzitás. Tehát, hogy ennek a korlátozása, az erről való diskurzusoknak az ilyen...
minősíthetetlen stílusa.
Hát akkor fogalmazunk úgy, autoriter megközelítése, az szerintem vállalhatatlan, és én ezt vállalom, hogy nekem erről ez a véleményem.
Amikor az ember ilyen helyzetben van, és azt érzi, hogy a körülötte lévő világ ennyire rányomja a bélyegét a hangulatára, és te egy kreatív alkotó ember vagy, te hogyan tudod magad kirángatni úgy, hogy addig, tehát hogy valahogy a, hát nem tudom szebben fogalmazni, de hogy a szart tenger fölött tartsd a...
De úgy tényleg így ez a kérdés, ez,
a szállat,
ez így
valid, kapjál levegőt.
Ez így valid,
mert... Ne, tök igazad van, nem teljesen igazad van. Hát az van, hogy mindig vannak arcon csúszásaim, és akkor néha az van, hogy ennél már nem lehet lejjebb, ezt a... És akkor erről szoktunk otthon beszélgetni, de? És akkor nekem mindig az a véleményem, én azt az álláspontot szoktam képviselni, hogy de. Tehát, hogy az van, hogy de. És... hát nagyon komoly mentális technikákat, tehát mindennapi meditáció, most a mozgásban egy icipicit gátolva voltam, de alapvetően mozgás, most már mindjárt néztem, most már mindjárt tudok visszamenni úszni. Kutyák.
Oh.
Ez nem a kutyák és lovak külön szám, de hogy a lovak nincsenek, mert azok ledobnak a hátukról. Kutyák, erdő, minél több természetkapcsolódás. A gyerekeimmel minél több. Én ezt a minőségi időt, ezt annyira nem szeretem, ezt a kifejezést, mert érted, mi az? Együttlét, tehát egy jó, mert az is minőségi idő, amikor a nagylányom, de rohadt jól tudunk egymás mellett ülni, és nem beszélgetni. És azt gondolom, hogy ez egy minőségi idő.
Abszolút. És szerintem igazad van, egyszerűen együtt lenni a gyerekeimmel.
És néha a totyogó, semmittevős együttlevés is olyan értékes tud lenni. Mert egyszerűen csak így érezzük egymást, vagy egy beteg, ezt még annak idején a Bekerdi tanár úrtól tanultam egy cikkéből, tehát hogy nem máshonnan, hogy egy betegségen együtt végigmenni egy gyerekkel, hogy ez mekkora, tehát hogy megküzdötök együtt, és a rosszból a jó felé elindultok. Számtalan ilyen minta, és ezek annyi van, hogy ezeket nekem nagyon-nagyon-nagyon tudatosan kell csinálnom, és nagyon tudatosan csinálom, szerintem bő 10 éve. Sokféle meditációt ismerek, 11 éves korom óta jogázom. De nem csak a jóga, sok minden van. Szeretem ezeket a technikákat, szeretem, mert ugye mindenki azt mondja a meditáció, hogy nem. Én nagyon szeretem például a mozgásos meditációkat, táncmeditációt, tehát ezekbe be vannak építve az életembe, mert különben nem bírnám.
Ez valószínűleg pótol a pihenés is egy picit van, itt azt a fajta pihenés, amire egyébként a mainstream ember gondol, hogy otthon fekszel a kanapén. Ilyen van, vagy mondjuk egy ilyen mozgásos meditációval próbálod egyébként ezt kiváltani?
Figyelj, ennek mindig más a ritmusa. Amire a legnagyobb dolog, hát én lassan 50 éves leszek, idén 49. Tehát, hogy én azért úgy sokat foglalkoztam önismerettel, sokkal inkább abban kapcsolódom magamhoz, hogy éppen mire van szükségem. Ha mozogni van szükségem, mozogni, most egy ideje nagyon tudatosan visszavettem az olvasást az életembe, tehát, hogy ja, meg egyetemre járok, azt lehet, hogy nem volt benne.
Nem volt benne, pedig láttuk, még beszéltünk is.
Igen.
Róla.
És az az érdekes benne, hogy erre mindenki, tegnap a 8 éves, azt mondja nekem, anya, én ezt most nem értem. Nem értem ezt most. De most két helyen tanítasz, és egyébként tanulsz, és mondom, pontos.
Igen.
És hogy erre szokták mondani, hogy hogy bírod, de tökre nem itt van a pont, hanem ott van a pont, én most alkalmazott nyelvészetből fogok diplomázni, hogy a klímakommunikációs diskurzusokat kutassam itthon, mindjárt kezdem a kutatásomat, hanem annyira egy másik világba röpít, de nekem egy kicsit hiperfókuszom a nyelvészet, erre már anyukám is azt mondta, hogy így lányom. Semmi baj, nem baj. És, de nem, ez fut, barátom is mindenki meg szokott rajta lepődni, nagyon szeretem ezt, és annyira másik világokba röpít.
Hogy feltölt.
Igen.
Igen,
tehát nem a stresszt érzem belőle, és azt szeretném itt megemlíteni nyílt színen, hogy annyira zseniális tanáraim vannak a Pécsi Tudományegyetem bölcsészkarán, hogy a faladja a másikat nyelvészet és irodalom vonalon. Oda jártam én korábban is, tehát én nem véletlenül mentem oda-vissza, egy nagyon nyitott és befogadó egyetem. és nagyon-nagyon tetszett nekik a témám, és nagyon örülnek, hogy egy ilyen témát viszek oda. Tehát tényleg maximális támogatást kapok, és én imádok ilyen szövegeket olvasni, és ez így kilő az űrbe. Tehát egy másik térben vagyok, csodálat, és az engem feltölt.
Na de várjátok, most már elmondtuk nagyon hosszan, miért adtuk Réka munkásságát, hogy mi mindent csinált, de arról nem beszélgettünk, hogy hogyan kezdődött ez az egész. Amit én tudok, és azért lett tök anyu, mert hogy a nagyobbik kislányod születése előtt kattant benned valami, ez így van szó szerint leírva a social media felületeden.
Mi kattant benned, ami előtte nem volt meg?
Én Mohácsi Nusinak szeretem, nem tudom, hogy ismeritek-e, a Samo Max Insta profilja van a Nusinak. Ő aztán később úgy fogalmazott, lett egy ilyen kampánya is, ami nagyon-nagyon sikeres volt, és aztán sokáig vitte is ezt, ez a billenyát. És igazából ez a kattanás, én úgy szoktam mondani, hogy relé kattant át az agyamban. Azt tudni kell, hogy én egy nagy női weboldalnak voltam a vezető szerkesztője akkortáj, tehát a kulturális újságírás ez nekem nagyon fontos volt, és nagyon szerettem az est.hu-t, és igazából én, igen, tehát a Pestérzén est.hu-nak voltam a főszerkesztője, helyettes, és aztán a főszerkesztője. Aztán jöttek különböző kanyarok, és akkor így kerültem egy ilyen női magazinhoz, amit nem teljesen értettem a világ részéről, de úgy voltam vele, hogy ez most itt minden rózsaszín, akkor meglátjuk.
Alántolják a széket, csak beleülök.
Á, bele, így konkrétan így történt, de írd és mondd, nem találtam a világomat egy darabig. Aztán megpróbáltam ebben megkeresni, és egyébként azokat az értékeket, vagy azokat a feladatokat, vagy számomra megold, vagy fókuszba tehető dolgokat, amivel jól tudtam együtt menni. Fun fact, hogy egyébként az ökoanyunak az, hogy be tudott indulni, és az, hogy el tudott indulni, nagyon sokat adott az a fajta keretezési rendszer, mondjuk, amit egy ilyen helyen meg lehet tanulni. Tehát a címadástól kezdve a felépítésig, voltak benne túllövéseim, ezt így utólag belátom, de hát... ez a, tudod,
a legjobbakkal is.
Igen, a legjobbakkal is.
Ez egy figyelemfelkeltés szempontból tök jó tud lenni.
Igen, csak azért azóta már azért ezzel szofisztikáltabban bánok ezzel a technikával, és teljesen elfelejtettem a kérdést.
Hogy kezdődött, és mi volt a kattanás?
Ja, igen. És akkor tudjátok, ott ez a magazinos világ, amikor így a stockfotókon, ez a izé, a pocakhoz tartjuk a kis rúgdalózót, meg a nem tudom micsoda.
Miközben szürcsölgetjük a koffeinmentes láttéinkat.
Igen, hát ez akkor még nem volt annyira, mert ez 15 éve volt, de azt is igen, hát vagy avokádjára, tehát kinek igen. És elmentük, az nagyon aranyos volt, a férjemmel van egy olyan gondolatunk, hogy volt egy olyan gondolatunk, hogy mi nem olvastunk szakkönyveket így gyereknevelés ügyben, nem azért, mert ekkora volt az önbizalmunk, csak egy picit az volt bennünk, hogy igaziból szerintem nem tudjuk, hogy mi lesz. És amikor majd lesz valami...
Akkor keresünk utána konkrétumra.
Pontosan. Ja. Akkor keresünk ahhoz szakértőt. Ez egy szerintem tök jó tanács, amit én akkor kaptam, hogy válasz magadnak 2-3 referencia szemét, biztos, hogy ne többet, mert összezavarodsz, aki lehet anyuka, anyósod, bárki, aki azt érzed, hogy tud, gyerekorvos, ha nagyon jó, tehát hogyha úgy megvan a kémia ott is, és nekem például az egyik a gyerekorvosunk volt, fantasztikus volt, és hát mi nem annyira olvastunk ilyen szakkönyveket, és egy családnál volt már gyerek az ismeretségi körünkben, ilyen tanulmányi kirándulásra mentünk. Akkor megszületett a második, és mondtam, hogy mi ez a rugi, meg buddy, tehát nem értem ezeket a szavakat. És akkor mondta a barátnőnk, Jucika, hogy gyere, megmutatom, és akkor együtt összekitteltük a gyereket, és így adott egy csomag ruhát, hogy akkor ez lesz a starter kit nekünk is. És akkor így nézegette otthon ezt a csomag ruhát, és ott kanyarodik ez vissza a női magazinhoz, hogy én egészségügyi újságírással és gasztronómiai újságírással foglalkoztam, és ezek voltak a rovataim. Tehát ez egyébként látszik is a könyveimnek a gerincén, és akkor egy csomó info megvolt, hogy transzdermálisan mi szívódik fel a bőrön, és akkor ott, azzal a kis mozdulattal, hogy így fogom ezt a kis, azt hiszem, body volt kb., és mondom, na de várjunk, ha én ezt rárakom erre a kis habra, aki megszületik, akkor mivel van ez kimosva? És ott itt
bejött az ecet.
Az ecet még nem, és elkezdtem tudni ilyen kvázi oknyomozó öko, hogy hát akkor nézzünk ennek után, és akkor találtam egy amerikai asszonyt, aki így reszelte a mosószappanját. Há, mondom, ez nem normális. Ennek tutira elmentek otthonra.
De ez most a Bell Johnson volt, vagy nem?
Nem a Bell Johnson, ez még jóval előtte volt. De most hát ugye, ami rajtam van, az mindezzel a reszelt mosószappanos gezemicével van.
reszel?
Hát én nem reszelem, én mosódarát egyébként árulok, de ez most nem, már, mert van már saját mosódarám, de hogy amúgy nyilván az is szappan reszelik, csak egy kicsit van egy kis mosószoda hozzáadva.
Igen, a mosószodától kicsit szoktam félni, mert nekem nagyon koptat, de ez ilyen...
Olyan mosódara, bocs, most ez egy kis szakmai beszélgetés, aminek egyébként a gyártása során keletkezik mosószóda, és akkor így benne hagyjuk.
Ja, értem.
Tehát, hogy mert igazából a tisztításban segít, nem annyira
a tisztításban
hozzá,
segít, igen. Na mindegy, és akkor annyira röhögtem magamon, hogy hát valójában így indult. És akkor ennek van egy ilyen tök jó fejlődés története, amikor mondjuk ilyen érzékenyítő előadásokat tartok, akkor ezt szoktam így végigmesélni, és akkor tudod, a gyerek mindig csinált valamit, tehát hozzá kellett táplálni, akkor jött az étkezés. És mindig elmentem, ameddig tudtam a falig. Tehát mindig próbáltam megérteni, hogy miben vagyok. Tehát ez volt így az út, és akkor én beajánlottam a nőklapjának ezt rovatként, az én botladozásaimat, mert valójában ezek azok
szuper
voltak.
Szuper izgalmas, nem? Azt nézni. Én nekem olvasóként szuper izgalmas azt látni, hogy...
Hogy valaki próbálkozik?
Hogy fedezi fel ezt az egészet.
Igen. De az viszont fontos, hogy az, hogy én milyen beszédhelyzetet választottam, az tudatos volt. Uh-huh. Mert hogy amikor elkezdtem én ezeknek utána olvasni, tehát szerettem volna tudni, hogy kell használni a citromot, voltak egyébként nagyon jó kiadványok, tényleg, de hogy egy csomó helyen az volt, hogy és egy kevés szódabikarbonával sikáljuk ki. Ezért, mint amikor a nagymama, nem?
Így.
Érzésre. Igen. És akkor hát egy gondolomformán, és akkor gondoltam, hogy jó, mi lenne akkor, hogyha ezeket én így leírnám. Tehát, hogy nézzük meg, hogy mi van, ha visszatesztelem, hogy mennyi ez a kevés szódabikarbóna, hogy adjuk hozzá mit a mihez, és akkor így mentem, és akkor ilyen kis jegyzetekkel így izé. És sose felejtem el, ez egy cuki mélypont volt, albérletben laktunk, és egy ilyen magasfényű, gyönyörű konyha volt, és túltoltam a szódabikarbónát, vagy a mosószódát, mindegy. Az a lényeg, mindenen egy ilyen fehér por volt, és tudod, így ültem, a gyerek végre aludt délután, és ez a leroskadós így a radiátor, hogy számolok én ezzel el? De tényleg hogy? És aztán újra tanultam a kémiát, nem tudom már neked ezzel mennyire volt feladatod, nekem hát
igen,
volt.
Igen, egyébként annyiban nekem volt egy kettes kémia szigorlatom, ennyiben voltam előrébb, nem sokkal. De, igen. És nem ezeket tanultuk, tudod, nem, mert amúgy nem. Az a baj, hogy mindig ezt mondom, hogy mennyivel könnyebb lenne, ha annyiban lenne tudatosabb az oktatás, mondjuk a kémia órán azt tanuljuk meg, hogy az áfonyafoltot hogy szedjük ki a fehér pólóból, mint ahogy az ionos kötést.
Hát egyébként ez nekem is a misszióim között van. Több korosztállyal az elmúlt években sokat dolgoztam, de ez itt még át kell szakítani a kerítést, mert szeretném, hogyha igen, a szódabikarbona bekerülne.
Az ott közoktatásba.
A közoktatásba. Szeretnénk, igen, Marcival megalakítjuk a szódabikát a közoktatásba.
Helyes.
Mozgalmat.
Én ezek a pompomlánya. Hát.
Jó, gyere.
Én bejön is vagyok, ezt most mindjárt le is írjuk ezután.
Jó.
Apropó, most elkezdtetek arról beszélgetni, hogy egyébként milyen nehézségek voltak ebbe az egész zöld élet felfedezésébe. Az is érdekel, hogy neked mi volt a legnagyobb nehézség ezen az úton, és ennek apropóján az is érdekel, hogy tartalomkészítőként, példaképként, influencerként mi volt a legnehezebb, miről a legnehezebb kommunikálni, és ez nyilván a klímakommunikáció is összefügg, hogy mi a legnehezebb dolog a zöld élet kommunikálásában.
Kettő nagyon fontos témát 15 éve nem említettem, ez a kávé és a csokoládé.
Hát igen!
De komolyra fordítva a szót. Én nem éreztem ebben a nehézséget. Tehát én azt láttam, ugye itt egy nagyon fontos dolog van, ami a klímakommunikációnak ezért egy fontos kulcs lehetőség, inkább így fogalmaznék, az a storytelling. Tehát, hogy igazából én ennek soha nem éreztem a nehézségét, hogy van-e olyan téma, amit nehezebben viszek át.
De most arra gondolok, hogy mondtad az előbb, hogy egy csomó hang, mondjuk vannak olyan hangnemek, amiket ha megütsz, az kontraproduktív. Itt nálunk a vendégeink is többször elmondják, hogy az útjukon nagyon harcos zöld aktivistaként kezdik, és aztán rájönnek, hogy nem biztos, hogy célra vezető. Igen. Tehát ilyesmikre gondolok, hogy neked vannak olyan tapasztalatét, hogy ott kiderült, hogy az nem. Vagy hogy én szeliden nem jutok el hozzájuk, ha agresszív vagyok, akkor meg az ellenkezőjét érem el, játékos formában próbálom csomagolni, akkor meg nem elég 36 nap se egy nap.
Most mondjam azt, hogy 15 év alatt nem volt ilyen tapasztalatom, tehát azzal a diskurzussal, amivel én megyek, nem volt ilyen tapasztalatom. Kétszer volt olyan, hogy éles helyzet ebben kritikát kaptam, a klímatagadás határán. Az egyikre mai napig nem tudom, hogy hogy őriztem meg a hidegvéremet. Egyedül voltam egy színpadon, is tele volt a terem, és felállt egy úr, hogy hát ez nem, most ezzel nem fog történni semmi, hogyha én itt ezt elmesélem. És,
tehát ugye az volt a kritikája, hogy tök mindegy, hogy itt téped a szádat, ez nem fogja megállítani mondod, a globális felmelegítés.
Nem is csak az, egy konkrét, az egy helyi helyzet volt, értem, tehát hogy egy hogy akkor ott a normafa kérdése még nem fog megoldódni, és akkor én elmondtam, hogy nézze, én engem erre hívtak, én erre jöttem, tehát én erről tudok beszélni részben, de egyébként rengeteget változott az előadásom is az évek alatt, ahogy tanultam, meg ahogy, ahogy közelebb kerültem hozzá, úgyhogy nekem nem volt ilyen tapasztalatom, nem volt olyan. Most egyébként volt egy elképesztően érdekes élményem, most pénteken, most taníthatok az Óbudai Egyetemen, két csoportom is van, fenntarthatósági alapfogalmak és etikai kérdések.
Hány éveseknek?
Egyetemisták, első, második, és vannak a levelezősök, ott vannak kicsit idősebbek is, mint ahogy én is idősebb vagyok a Pécsén.
De milyen szak, hogy ez választható? Vagy?
Ez itt most kötelező nekik, ezek kurzusok, és könnyűipari, környezetmérnök, tehát ilyesmi szakokon. És elképesztően hezitáltam, hogy mi legyen a szódabikarbónával. És felhívtam a vezető tanárt, aki egy végtelenül fantasztikus nő, és akkor egyik reggel így megébredtem, hogy mi lenne akkor, hogyha két előadásomat összefűzném, tehát vinnék valamennyi szódabikarbónát, és onnan átkötnék a klímakommunikációra, ami azért érdekes, mert ez egy nagyon másik szemüveg ránézni erre a kérdésre. És mondta a tanár, a vezető tanár, hogy szerint ez egy nagyon jó ötlet, próbáljam ki. Még aznap reggel is hezitáltam, hogy ezt megmerjem-e lépni. Tehát egy egyetemi kurzusba tényleg most kezdjek el a szódabikarbónáról beszélni. Most szedd össze magad, és még ott is ez volt, hogy még ott is változtathattam volna. Én csak úgy tudom ezt csinálni, hogy tudom, ami mögötte van, tehát tudom a számokat, tudom a tendenciákat, nem lehetne Jettelek, erről ilyen persze. könnyedén beszélni, ha nem tudod, hogy mi van mögötte. És aztán, amikor bementem, akkor egy huszáros izével azt mondtam, hogy így döntök. Tehát, hogy akkor induljunk megint ebből a sztoriból, lányom, szódabikarbóna, mosás, izé. És jöttek velem. És úgy jöttek velem, és megmozgattam egy csomó fiatalt, elképesztően jó érzés volt, és éreztem azt, tudjátok, ez mit, nem tudom, hogy nektek megvan-e, és amikor így átkötöttem a nehezebb része, mert ugye ez úgy néz ki ez az előadásom például, hogy van egy nagyon hétköznapi alaphelyzet, annak elmondom a dilemmáját, elmondom az én magam megoldási ízét, és elmondom, hogy ez a viszonylag egyszerű alaphelyzet, tehát hogy például milyen kozmetikumokat használjunk, azoknak milyen környezeti hatása van, tehát nem állunk meg ott, hogy jaj, és akkor lecseréltem szappanra, jaj, de jó. És akkor elkezdünk belemenni a mélyébe. És akkor ott érzel itt, és akkor hát ezeknek ilyen, most már régóta adok elő, és nagyon szeretem is ezt csinálni, és nem azért, hogy én beszéljek, hanem nagyon hamar meg szoktam nyitni a kört. Tehát ott van egy nagyon izgalmas helyzet. És éreztem, hogy jönnek velem, nagyon jó érzés volt, az, hogy jönnek velem, és akkor van egy pont, amikor azt mondtam, hogy és most akkor jöjjön a neheze, és akkor mondtam, hogy na mondom, fiatalok, nagy levegő, deep dive. És belementünk a klímakommunikációba, és ugyanúgy jöttek velem.
Világos.
Tehát volt egy 20-25 perces fellazítás, és akkor utána oda jött, az extra jól esett, egy fiatalember, akivel mi a humánökológiát együtt tanultuk, ugyanez volt a tanárunk, és mondta, hogy szinte nagyon jó lesz, összefoglaltam, és mondta, hogy ezt mondja, így kell, tehát látta az tisztítószereknél a nők szeme csillogott, a húsfogyasztásnál az a pasikat mozgatta meg, és ez egy 20-25 perc volt, aminek nyilván voltak már szakmai alapjai, de ez a storytellinges vonal egy egyetemen is működött, igen, mondjuk, egy ilyen helyzetben. Engem ez meglepett, úgyhogy, de nagyon örültem neki.
Most, ha már ennyit említetted a storytellinget, és én magam pont szinkronizáltam, egy TEDx előadást narráltam, ami a storytellingről szólt, ja, de azért összefoglalod a hallgatóink kedvéért, hogy tulajdonképpen a storytellingnek mi a lényege?
Hát figyelj, az, hogy a storytellingnek mi a lényege, én erről bevallom őszintén, olvastam róla korábban is, meg tanultam is, de hogy most kezdem a tudományát fölplakkolni, mert hogy én ezeket elég ösztönösen csinálom. És én inkább azt tudom elmondani, hogy mi a klímakommunikációs keretezése az én storytelling rendszeremnek. Uh-huh. Tehát, hogy egyrészt mindig van valami, amivel behúzott, tehát egy olyan alaptörténet, vagy egy erős mondat, vagy egy erős három mondat, amivel egyszerűen ott van ő a történetben, amihez ő kapcsolódni tud. A klímakommunikációs keretezés az nálam úgy folytatódik, hogy van egy problémafölvetés, tehát, hogy sosem arról szól a klímakommunikáció, mert ezt szokta kapni kritikaként, hogy egy ilyen rózsaszín szemüveg szöveget rak mindenkire, és akkor azt mondja, hogy ah, mindent megoldunk, stb. Ezt úgy szoktuk fogalmazni, hogy egy realisztikus optimizmus. Tehát, hogy ránézek a problémára, látom a problémát, és onnan kötök rá a megoldási lehetőségekre. A megoldási lehetőségekről pedig rátérek a konkrét call to actionre, tehát, hogy hol tudja ő adott esetben helyileg és szezonálisan is, de ezt komolyan mondom, becsatornázni a cselekvését. És akkor nekem mondjuk például egy klímakommunikációs storytelling felépítése az így néz ki, mert a botladozó anyával tudott azonosulni.
Hogyne, amennyit én tudok erről a technikáról, a lényege az az, hogy amint elmondasz egy személyes történetet, ami benne is személyes húrokat pendít meg, persze, már is partnerként és egy hullámhosszon vagytok, és hogy akárki akármit mond, arra emlékszel, hogy valaki azt mesélte, hogy esett le a bicikliről.
Persze, de igazából tulajdonképpen a legtöbb influencer, vagy a legtöbb is influencer, az influencereket erre igazából trenírozza, a legtöbb cég, vagy kondicionálja, amikor sminkelnek mondjuk a fiatal lányok, hogy folyamatosan mesélj magadról ezt, hogy már, és ilyen örültségek hangzanak el általában a nem tudom melyik nagy kozmetikai reklám vagy cégnek az influencer kampányában, hogy amúgy történt velem ez, és igazából ezt álmodtam. És közben teljesen értelmetlenség, de látom, hogy van rajta 400 ezer like, és Magyarországról beszélünk. Hát a storytelling igazából, végülis, hogyha nagyon le tudok fordítani, egy történetmesélés marketing eszköz, nyilvánvalóan, mert az, de nekem az az érdekességem, Réka, csak hogy ez a klímakommunikációs storytellinget meséljem el, hogy nekem ez sokszor nem működik. Uh-huh. Mert inkább az van, hogy te ne beszéljél, te mutasd meg azt, hogy mit tudok csinálni, hogy olcsóbb legyen a nem tudom milyen takarítószerem.
Nem baj.
És ez csomó szerez van.
Figyelj, nem baj ez. Szerintem ez, én azt gondolom, hogy ez, azért mondtam, hogy ez egyik fontos lába, több fontos lába lehet, tehát, hogy de én nekem például azok a videók, amikor nagyon hosszan arról mesél, hogy én ott elfáradok, tehát én azokat nem is feltétlenül szeretem. Tehát, hogy ezek rövid felütések, ezt a technikát most az Erdőszeretett Szövetségnek a hírleveleiben és az anyagaiban használjuk. Ugye még erősebb tud lenni, amikor aktualitásra tudsz rákötni, tehát, hogy az még tud egy, tehát megvan a személyes kapcsolódás, az aktualitás utána, tehát, hogy az a vicc, hogy ez ilyen izének tűnik, ilyen nagyon merev keretrendszernek tűnik, de itt pontosak, nagyon fontosak az arányok. Én imádok főzni, tudjátok, tehát, hogy azok a kaja is akkor jó, hogyha megvannak az arányai. De én mindig az indiai kaját szoktam felhozni, hogy ez akkor jó, hogyha sok minden van benne, megfelelő arányban. Úgyhogy...
Tudod, mi érdekel engem? Én most előttem kirajzolódik egy olyan portré, aminek az egyik része az ökoanyu, ami nagyon a gyakorlatias, nagyon a lakossági szint, amit most itt pozitív előjellel használnék, és van ez a klímakommunikáció, ami innen nézve olyan őrületesen komolynak és tudományosnak tűnik, hogy ez a kettő, ha már arányok, hogy van arányba az életedben, és hogy az egyiknek a folyománya volt-e a másik, avagy ez a te zöld személyiségednek különböző árnyalata, vagy hogy néz ki ez a kettő?
Hát én ilyen vagyok.
Mi fontos,
én ilyen vagyok.
Mi fontosabb, van-e ebbe különbség?
Figyelj, én ilyen vagyok. Én ezzel nagyon sokat gondolkoztam, hogy merre van az előre. Voltkor volt valami, nem is tudom már, hol jött ez elő, tényleg meditáció, én már nem tudom. Tehát ez a vagyok, aki vagyok. Nem akarom szétszálazni. Uh-huh. Tehát, hogy nincsen klímakommunikáció az ökoanyus tapasztalatom nélkül. Uh-huh. Gondold el, több mint 100 előadást tartottam az országban. Nagyon sok emberrel találkozom. Tehát, hogy visszautalva a közéletre, tehát ez a le kell menni vidékre, na ettől is így kiver a víz kategória. Én fantasztikus emberekkel találkozom az országban. Tehát az első előadásom az Miskolc után egy zsákfaluban volt Nyomáron. Akkor még itt, amely én nem iszom
akkor...
És ott
beszélgettél a fenntartható
így,
gyermek.
Így, ahogy mondod.
De
nem, ott még a szódabikarbona volt, és akkor mond, mert ott a könyvtáros hölgynek nagyon tetszettek a könyveim, meg a rovatom, ez nagyon régen volt. És így, hát mondom, mit fogok én csinálni itt a falunapon a sörpadoknál? Hát mondom, ezek az asszonyok veszek jobban tudják, mint én. Hát az lett a vége, hogy ott békésen, mondom, már nagyon rég nem iszom alkohol, 10 plusz éve, hát ott stampedlisztem velük, és egyébként elkezdtünk beszélgetni az ő nagyanyáikról, a régi szokásokról, stb. Én nem azért megyek sehova, hogy az egómat fényezzem, hanem azért, hogy beszélgessek. És hogy én nem szedem ezt így szét, alapvetően brandileg ketté van szedve, hiszen valóban klímakommunikációs tanácsadóként, szakértőként dolgozom mondjuk olyan 5 évet, tehát 7-8, ennek elmondom a történetét, mert talán érdekes, de hogy a kettő nem tud lenni egymás nélkül. De valójában kettő külön dolog mégiscsak, mert hogy van az ökoanyú, és akkor az ökoanyú azt csinálja, amit csinál, amúgy is, de például az ökoanyús social media felületeimen azért beszoktam hozni a klímakommunikációt. Mm-hmm. Tehát értitek, mondjuk egy greenwashing, az is a klímakommunikációhoz persze tartozik, viszont érdekli a vásárlókat, és érinti a követőimet mondjuk adott esetben. Mm-hmm. Vagy például egy szónak a felplakkolása, például a fenntarthatóság szónak a felplakkolása, most éppen ezen pörgök, az is szerintem ugyanúgy mind a kettőre elfér. Nem mindig mindenfér el mindenhova, de igen, tehát hogy így.
Említetted, hogy brandek, és hogy egyrészt a személyiséged az a kettő együtt, és nem akarod szétszárazni, de hogy brand szinten mégis szét kell száraznod, és ha egy tartalomgyártóról, egy influencerről, egy sok követővel rendelkező emberről beszélgetünk, akkor óhatatlanul meg fogják őt keresni cégek, akik fizetett hirdetéseket szeretnek. Nem azt szeretném tőled megkérdezni, hogy Réka, te mennyiért és mit csinálsz, hanem hogy alapvetően kicsit tágabban mit gondolsz te erről, lehet ezt jól csinálni, ízléssel csinálni, miért fontos
ez? Etikusan csinálni inkább itt ez a kérdés.
És miért fontos ez, hogy egy influencernek az életében ez legyen, és hogy ez nem extrán kényes-e egy olyan ügyben, amikor te nem azért csinálsz, mondj, vagy nem azért vagy egy influencer, mert megmutatod, hogy milyen szép kávét iszol reggelente, kicsit a karikás szemeddel, hanem azért, mert van egy ügyed, amit fontosnak tartasz, hogy abba hogy lehet ezt jó ízléssel csinálni, hogy valaki megkér arra, hogy fizet.
Hogy pénzért reklámozott.
Erről
szól, igen.
Na jó, ez egy nagyon komplex kérdés. Szerintem lehet etikusan csinálni. Szerintem nem baj, hogy van egy ilyen jelenség. Az aránytartás az fontos, tehát hogy hány ilyen poszton van és hány nem. És nekem például van olyan pályatársunk, hogy így fogalmazzak, aki például nem olyan régen teljesen tudatosan ezeket, volt egy irány, amikor főleg ezzel foglalkozott, vagy sok volt az ilyen, és aztán utána kérdeztem is, beszélgettünk, régi kolléganőm volt, és mondta, hogy ő ebben hozott egy döntést, hogy ezt már nem szeretné csinálni, de ez az ő döntése volt, vannak saját szolgáltatásai, tehát azokat promózza, és ekkor építi a tartalmakat. Én is vállalok együttműködéseket, most pont tegnap meséltem a férjem, nem is tudom, kinek meséltem, de annyira vicces volt, hogy csak egyet kérdeztem vissza, tehát megkerestek valamivel, és akkor mondtam, hogy oké, értem, hogy az összetevők a valamikében azok természetesek, de hogy valamit hallhatnék a cégnek a fenntarthatósági, nem a jelentésében, de törek, igen, te is kacagsz, ugye?
Persze.
Soha többet nem válaszoltak.
Nem válaszolnak, igen.
Nem válaszolnak, komolyan? Nem. És ezek a bosszantóak, de ami korrekt, tehát most is vannak állandó együttműködéseim, nem sok, de hogy hát nagyon, nagyon válogatós vagyok, de hogy nem vagyok ellene, csak akkor ez legyen korrekt. Tehát akkor ott minden legyen a helyén, akkor én tudjam, hogy ez ott úgy van. És hogyha akkor már kvázi szinte ügy, és akkor már mögé tudok állni. Tehát én nem azt mondom, hogy ne legyen ilyen a világban, csak azért észre. Láttam egyébként magyarországi általam egyébként teljesen értelmesnek, nem az, hogy gondol, de azt is tartom róla, és egyszerűen valószínűleg az információ hiányában, tehát nem a területen mozgó, hanem egyéb celebritás, posztolt olyat, ami full greenwashing volt, aha, de szerintem csak azért, mert nem tudta.
Volt információja róla.
Igen.
Hát maga greenwashing szerintem nagyon megtévesztő olyan embereknek, akik nem foglalkoznak vele minden nap. Hát, hogy maga a környezetbarát, az öko, ezek a szavak konkrétan olyan szinten tévesztik meg az embereket, a jó szándékú embereket, hogy még talán el se tudjuk képzelni.
Abszolút.
És ez nagyon szomorú, de egyébként pont erre szerintem tökre kapcsolódik ez a kérdés, mert felírtam egy olyat is, hogy a fenntarthatóság és a maga a gazdasági növekedés, mint két olyan dolog, ez teljesen ellentmondásban áll.
Ja, persze, nem viccelj, hát ez
létezik, ez fenntartható növekedés.
Ma reggel cseteltem, nem.
Tehát akkor amúgy, de akkor szerinted, hogy várható el az mondjuk a ettől a világtól, amiben most élünk, hogy fenntarthatóbb legyen. Azon, hogy mert
sem, amúgy,
ha azt nézzük...
Arról beszélgetünk fél éve.
Igen, egyrészt, akkor várjál, akkor hadd jöjjön belőlem a nyelvészet. Fenntarthatóbb, nincs. Tehát vagy fenntartható, vagy nem. Aha. Tehát ugye nem tudod ragozni, mert tehát nincs értelme. Aha. Egyrészt. A másik a fenntarthatósággal, ez most már egy pár napja ott áll a gépemben ez a poszt, mert beszeretném szerkeszteni, hogy mit akarunk fenntartani? Létszi.
Jó, azt, ami,
igen, de ha még ezt használod, tehát én azért baromira hiszek a nyelv és a gondolkodás, a kultúra, a transformáció, pont erről lesz majd most egy meetupunk nem sokára, ennek a szerepéről, tehát buzzword lett a fenntarthatóság, tehát eleve ahányan vagyunk, ezek annyi mindent értünk alatta. Ajaj. Ha a fenntarthatóságot vesszük, mint szót, és most, ahogy gondolkodunk róla, vagy gondolkodnak róla valószínűleg sokan, de ezért sem bántanék senkit, hiszen ez is egy információ hiányból fakadhat nagy részt, nem mindenhol, de olyan is van, hogy így kicserélgetjük, tudod, a dolgokat. Tehát pöfögő autót lecserélem elektromosra, hű, de jó lesz. Hallottál már a teljes életciklusról? Kérdezném én meg tőle, aki így szeretnék
kicserélni. Megoldani a közlekedését.
Igen, tehát, hogy ezért mondom, hogy az én olvasatomban néha már veszélyes, mert egyfajta hátradőlési pozíciót...
Ez a green wishing, úgy szokták erre egyébként mondani, hogy,
aha, igen.
Tehát, hogy azt gondolja, hogy jót tett, és hátradőlt, és igazából nem.
Igen, és hogy például pont ma volt egy együttműködésben, pont ma reggel cseteltünk erről, mert egy szövegben benne volt, ez is egyébként pont a fenntartható fejlődés, és mondtam, hogy nem, szerintem, de egyébként a kollégám, a haverom nagyon jól megoldotta egy huszárvágással, most nem tudom nektek visszaidézni, mert tényleg ez nagyon friss élmény, és egy projektnek a része, de hogy más szavakat, tehát megtalálni a szavak valódi jelentését, vagy azt, hogy mi az, ami le tudná azt fedni, amire valójában szükségünk van, ez egy sokkal nagyobb transformáció.
Hát,
megint ugye, akkor azért mondtad, hogy nincs fenntarthatóbb, ugye ez tényleg legyen így, nincs fenntarthatóbb, vagy azon, vagy nem, de a Csalár Bence volt nálunk egy fél éve, a fenntartható divat kézikönyvének a szerzője, aki ugye tényleg azt ecsetelte nekünk, hogy ugye maga a divat ugye iszonyatosan az nagy szennyező. Igen. De hát az egyik legnagyobb munkaadó is a világban. Hát ezt kivesszük a divatot, mint gépezetet, akkor mit csinálnak azzal a sok emberrel, aki a divatban dolgozik?
Hát pont ez a kérdés, ezen kéne inkább gondolkodni, de nem azon, hogy tehát szerintem ez egy tök fontos dolog, pont erről volt szó az egyetemen is egyébként pénteken. Nem, hanem hogy ez a kérdés, ezzel kéne foglalkoznunk, és nem is biztos, hogy nekünk, ami egyre inkább érdekel az elmúlt időszakban, az, hogy milyen te nézőpontod. A te nézőpontod egy európai nézőpont. Mik a másik nézőpontjait? Ez ennél nagyobb a mi világunk, a Földünk, tehát hogy mi lehet az ő nézőpontja. Ne én akarjam megoldani innen és kitalálni azt, hanem azt nézem meg, hogy hogyan lehet ezeket az átmeneteket támogatni. Nem tudom, a design thinking módszertanával mennyire vagytok tisztában. Én imádom, tehát megfordítja a logikát. Tehát nem én mondom meg, hanem begyűjtöm azt. Volt egy ilyen, a Momé-nak volt egy nagyon jó példája erre, volt egy a TEDx-es programomban ott volt egy nagyon jó egy alprogram, amit vezettem, ez az Action Circle, ez nagyon izgalmas, és ott kaptunk design thinking lehetőségeket, és azt mutatták be, hogy minden, tudod, mint a tudósok, mindent kitalálnak, összeraknak, nem, most abszolút nem pejoratív a tudósok, de hogy mindent, tehát megoldotta valamit, ez jó lesz.
Megszereltük.
És minden volt, mint a búcsúban. És oda mentek, megkérdezték a helyi közösséget, teljesen más megoldás született, de egy teljesen hatékony, működőképes megoldás. Aha. Tehát, hogy engem ezek izgatnak, hogy mi van, ha nem én mondom meg.
Nem felülről kéne megmondani, pontosan, hanem alulról kéne felépíteni.
Igen, vagy hogy legalább ezeknek így párhuzamban mozognia, tudod? Tehát, hogy
igen,
én nem szeretem ezt a megmondós részt.
Azzal a kitétellel, hogy mégiscsak föntről kéne egy kicsit generálni, igen, hogy ez elinduljon.
Hát, vagy lentről kéne generálni, hogy elinduljon. Na.
Igen, azt értem, amit mondasz, csak ebben nagyon könnyen belecsúszunk abba, hogy megint rátoljuk az egyén szintjére, hogy old meg ezt a problémát.
Igen, de az egyénből nekem a másik nagy misszióm az egyre többet, ahogy az Erdőszeretett Szövetségnél is, tehát minél előbb közösséget csinálni, kis közösséget, és növelni a hatékonyságát. Tehát ugye ez a hálózatos megközelítés elközel az én, a hálózatos kis közösségi megközelítés elközel az én szívemhez, és egyáltalán nem akarok semmit az egyénre terhelni, és pont azzal szeretném az egyénnek az ebben való érintettségét, súlyát, könnyíteni, segíteni. Tudjátok, ezek ilyen izé, hogy mindegyik minden teher könnyebb, hogyha többen visszük. És meg egy másik nagy, ez ilyen kvázi közhelyszintű mondás, hogy ahogy fent, úgy lent, ahogy lent, úgy fent. Tehát, hogy ezeknek azért így együtt kellene mozognia. Látjuk most, ugye mondtad, hogy már rákérdezel a podcastekre, most volt erről pont egy beszélgetésünk, most nem is tudom, múlt hete, Köves Alexandra, Gébert Judit és Tomaj Zsófi, Alexandra ökológiai közgazdász, Tomaj Zsófi az ESG szakértő, és Gébert Judit pedig fantasztikus filozófus és ökológiai közgazdász, tehát egy csodálatos, és pont ez volt a téma, hogyha azt látjuk, hogy minden tendencia a világban semmi nem igazán támogatja most ezt az ügyet, akkor honnan jöhet változás? És hogy ezt kezdtük el szétszedni, meg az is szerintem tök érdekes kérdés, hogy mit gondolunk a változásról?
Mit gondolunk annak?
Igen, mert ez nem úgy van, hogy te fölkezd reggel, és tudod, hogy minden hoppá, így zöld lesz.
Megváltozott, igen, minden
zöld. Olyan érdekes, láttam, hogy te is ajánlottad, volt valami még talán nyár előtt egy könyvajánlós posztot, hogy mit nem viszel magaddal, mert ki akarsz kapcsolni.
A sokaknak tetszett, igen.
És ugye ott láttam, hogy ott volt Takács Anta Andrásnak a Világ eleje című könyve, és ugye vele is beszélgettünk már itt az Ember a Földönben, és mivel ugye ő is nagyon a kis közösségekbe hisz.
Igen.
És neki is feltettem azt a kérdést, hogy tehát miközben én azt látom, hogy a környezetemben lévő kamaszok, kisebb és nagyobb kamaszok, tisztelet a kivételnek, még a gyors étterembe is inkább a konzolt választják, csak ne kelljen hozzászólni a kasszáshoz. Hogy egy ilyen generációt próbálunk mi a közösségekre és az együttműködésre kondicionálni? Vagy neked más a tapasztalatod?
Más. Más. Azért más a tapasztalatom, mert én nagyon szeretek, gimiseknél is voltam ott 3 hete, és sokat járok sulikba, szeretek is sulikba járni. Én általában felsősöktől vagyok hitelesítve. Neked hogyne, de tudod, ebből az ökoanyúból így jön egy ilyen csúkanyó izé. Én nem leszek jó az ovisoknál szerintem, de nagyon szeretem őket, a sajátjaimat is, másokét is, csak nem biztos, hogy az én módszertanom a legjobb. És hogy én lehetem arra, hogy tényleg az a nagyon fontos, hogy hogyan beszélünk velük, hogy hogyan tartjuk nekik a teret, hogy hogyan engedjük meg nekik olyannak lenniük, amilyenek, és ebből közösen gondolkodni. Én azt egy nagyon komoly felelősségnek gondolom,
hogy ne. Hát azért is kérdeztem rá, hogy mondjuk oktatási szempontból szerinted van ennek kulcsa vagy fontossága, vagy hogy most nem biztos, hogy pontosan értelek. Itt azt mondod, hogy a kamaszokat úgy kéne megfogni az együttműködésre, hogy konzolon keresztül, vagy az, ahogy én kommunikálok velük, az azt fogja eredményezni, hogy nem a konzolt választja.
B.
De én mégis nagyon sok olyan fiatallal találkozom, aki szorong az ember és ember közötti kommunikációtól.
Én is. Abszolút, a saját lányommal is, például a nagyobbikkal. Tehát nekem elég éles tapasztalatom van benne ebben, de szerintem meg lehet...
De változtatható és mobja, és most könnyen kamaszok nem is csak, zárva vannak.
Nem is csak az, hanem hogy itt van egy másik megközelítés szerintem. Nagyon nehéz most nekik, tehát ez tapintható, érezhető, látható. Ugye kérdeztétek az közélet eseményeit, 15 éves a nagylányom, tehát hogy ez már így csapódik, okosak, értelmesek. Igen, és nem csak a lányom, hanem az osztálytársai, tehát hogy ez abszolút egy valid diskurzus. Szerintem az nem működik, amikor mi felnőttek akarunk lenni, vagy úgy szeretnénk csinálni, hogy kamaszok vagyunk, holott nem vagyunk kamaszok. A lányom a legnagyobb kritikusom a könyveimnél, azt mondja, hogy ő megérzi az erőlködés szagát is, tehát, hogy...
Itt vannak Réka könyve egyébként nálam, a képen, aki képen nézi, láthatja. Most csak kettő legújabb könyv, ugye?
Igen, és ez a kettő szó a gyerekeknek, ez azért passzol a kérdéshez, ez nem volt 3
nagyon év. A gyerekeknek szól, de a mentes palacsinta receptet már ki is néztem magam, mert a legújabb könyve a bolygómentő szakácskönyv, a konyhai mágusoknak, és egyébként nem csak gyerekeknek ajánlom, hanem olyanoknak, akik nem annyira büfék a konyhában, mint mi Katával, mert hogy mi nem vagyunk annyira, és nagyon értelmesen le van írva végre, hogy készítsünk gluténmentes, tejmentes palacsintát, de csodálatos pontokba. Hát szóval ezt mindenki nézenek utána, bocsánat, hogy beleszóltam, csak én annyira megörültem, hogy elveszítettetek a könyvet.
Igen, mert itt egy kettős célvezérelt, hogy maga a főzni tanítás és a keretezés ökológiai. Tehát, hogy én azt látom, hogy nem nagyon találtam most ilyen kölyköknek szóló főzni tanulós könyvet. Nekem volt a 2 balkezes kamaszlányok kézikönyve, ezt nagyon szerettem. Meg szuper nagymamáim. Szóval, hogyha meg onnan nézed meg, hogy mennyi inger éri őket, mennyi platformon...
Szerintem nagyon nehéz.
De várjál, ami felesleges, azt lehet, hogy kiveszi belőle. Tehát, hogy lehet, hogy ott választja a konzolt, de hogyha kap egy értelmes táptalajt egy olyan beszélgetésre.
Ja, igazad van. Tehát lehet, ami... hogy azt mondja, hogy rendelni nem egy embertől fogok, mert így gyorsabban megy, és kisebb a sor.
Igen.
De egyébként minőségi beszélgetésre igenis hajlandó
vagy
vagyok.
Vagy olyan beszélgetésre, ami engem érdekel. Most pont pénteken megyünk egy diánkerekasztalt tartani, az Editbe, és ott is sokan leszünk, és oda ezt a korosztályt várjuk, és én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek velük dolgozni, beszélgetni, meg kell tanulni a kommunikációs csatornáikat, el kell fogadni, a Vibertől kezdve a WhatsAppon át, a mit tudom, én már mind prüntjövök a gyerekekkel, de például a tanáraik is már a nagylányomnál megtanulták, vagy nem tudom, és olyan ügyesen kezelik őket, szóval, hogy itt együttműködésre van szükség, nem szabad az árkokat mélyíteni azzal, hogy akár tehát kimondunk valamit így általánosítva, és ezt nem rád mondom, hanem ez egy jellemző. Persze. Most nagyon jellemző ez a generációs megközelítés. Vannak
divatos,
így ahogy mondom.
Igen.
És vannak értékei, de nem biztos. Én például nem teljesen a saját generációm szkijét hozom, nagyon sok oka volt ennek, amiért nem. Anyukám az első között volt, aki bevezette az internetet. Tehát bár nem vagyok digitális benszülött, de korán találkoztam vele. Lános. És tök más, meg az, hogy online
és
kezdtem dolgozni.
És ez inkább
XY. Igazából sajnos lejárt az időnk, viszont aki szeretne megnézni minket, és nem csak hallgatni, a YouTube-on meg is teheti, mert az Embere Földön már elérhető a Klubrádió YouTube csatornáján.
Így van, és azért is érdemes képpel nézni ezt az adást, mert extra tartalmakkal is találkozhatnak a kedves hallgatók, megtekinthetik az aktuális Legyen az rovatot, amiben családbarát tippeket adunk, hogy mit lehet a hétvégén a gyerekkel csinálni, kreatívan, kicsit tudatosan. Úgyhogy mindenképpen keressenek minket a YouTube csatornán is, és hát Nagy Rékának, ökoanyúnak nagyon köszönjük, hogy itt volt velünk, és elmondta ezt a sok inspiráló gondolatot.
Köszönöm a meghívást.
Jövő héten is várjuk Önöket szeretettel, tartsanak velünk akkor is a viszonthallásra.
Addig is minden jót!